Meg szeretném köszönni azt, hogy te sokszor megáldottál minket, és volt szabad hozzánk. Ilyen kérelemmel jövünk most is hozzád. Meg szeretnénk kérni, hogy óvj meg attól, hogy unott legyen ez az alkalom. Megkérünk arra, te tölts be a te lelked erejével, mert ha ez megtörténik, akkor hiszük, hogy jó lesz, és a te közelségedben fogjuk érezni magunkat, és áldásaidat el tudjuk venni. Arra vágyunk, jó Istenünk, hogy nekünk is jelens ki önmagadat, népedhez is legyen szabad, és áldjál meg minden énekkari, zenekari szolgálatot és egyéb szolgálatokat is, hogy nagy neved legyen dicsőséget ez alkalommal is. Amen.
Amen.
Testvérem, olvassunk a Jóisten igéből ma délután a zsidókhoz írt levél 11. részéből. Két igeverset fogunk felolvasni, a 21. és 22. verset. Hit által áldál meg a haldokló Jákob a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott. Hit által emlékezett meg élete végén József az Izrael fiainak kimeneteléről, és az ő tetemeiről rendelkezett. Amen.
Thank you.
szeretnék idézni az énekből, amit énekelt az énekkar. Hitt és hőssé vált.
Tehát hitt és hőssé vált. Milyen jó lenne az, ha a mi életünket is ez jellemezné, a hit. És meg tudnánk élni ezt az életet győzedelmesként. A hitről szeretnék egy néhány dolgot, fogalmat elmondani, és aztán József életéről is egy néhány gondolatot. A Habakuk proféta szerint az igaz pedig az ő hite által él. Pál apostol is hasonlóképpen fejezi ki, hogy az igaz ember hitből él. Tudjuk azt is, hogy hit által van menetelünk az atyához. Hit által. Vannak dolgok, amiket el kell hinni. Testi szemünkkel nem láthattuk meg. El kell hinni. Egyszerű. Ha elhiszem, akkor tudát tudunk lépni az életben, a hit életben. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Pedig lehet, hogy sokan úgy szeretnék, hogy a törvényt tartsák be, az ő felfogásuk szerint, ha betartják a törvényt, akkor ők nem bűnösek, és kedvesek Isten előtt. Nem éppen így van ez. Nem így van ez. Isten előtt kedves a bűnbánó és töredelmes szív. Az, amikor belátja és elismeri az ember, hogy milyen bűnös. És személy előtt forognak azok a dolgok, amiket talán tett a múlt héten vagy azelőtt, és nem jól tett. Tette volna másképpen. Nem igeszerűen járt el. Felgerjedt. Nem példaszerű volt iskolában, munkahelyen. És ezeket megbánja és elhagyja az ilyen lelkület kedves Isten előtt. Törvények jók. Mi lennének, hogyha nem lennének törvények? Háosz lenne. Öldöklés lenne. Rablások lennének. És jó az, hogy vannak a törvények, bizonyos értelemben gátol, őriz, véd, de tovább segítni, a hit segít. Az örök életbe is hitünk segít át. Amikor sokaság követte az Úr Jézust, oda ment egy beteg asszony is, és azt mondta, hogy csak érintsen meg. Láttuk a múlt pénteken, filmen is. Csak érintsen meg, és meggyógyulok. Elhitte azt, hogy ha csak a ruháját érinti meg, meggyógyul. Meg is történt. És az Úr Jézus el is mondja 22. versben, Máté 9-ben, Jézus pedig megfordulván és rátekintvén mondta, bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. Milyen csodálatos. Pénzét orvosokra költötte, nem ért vele semmit, és pénz nem kellett a hithez. Akkor, amikor viharba keveredtek a tanítványok a tengeren, ott volt az Úr Jézus is, és kérték, hogy segítsen rajtuk, mert elvesznek. És megdorgálta a szelet, és csoda történt. És akkor nyílt meg a tanítványok szemei, és kérdezősködték, hogy ki ez? Ki ez? Az Úr Jézus azt mondja, hogy hol van a ti hitetek? Hol van a ti hitetek? Pedig azelőtt gyógyított, és együtt voltak a tanítványokkal. Tanítványok az Úr Jézussal. Halottat támasztott föl. Elhihették volna azt, hogy ebben a helyzetben is tud segíteni. De az adott körülmények közt hitüket vesztették. Vajon nem történik ez meg velünk is? Bizonyos helyzetekben kétségbe esünk, és legyűrnek a problémák, és elveszítjük hitünket. Meginog a Jóistenbe vetett hitünk. Hol van a mi hitünk? Cselekedetek könyvében úgy van megemlítve István és Barnabás, hogy hittel és Szentlélekkel teljes férfiak voltak. Hittel és Szentlélekkel teljes ember. Milyen szép, amikor így emlegetnek valakit. És ez a feljegyzés marad róla, hogy hittel és Szentlélekkel teljes. Bárcsak rólunk is ilyen véleményük lennének az embereknek. Ugyancsak a Cselekedetek könyvében szó van arról is, hogy a hit adatott a pogányoknak is. Nem csak kimondottan a zsidó népnek, Izrael népének, 14. rész 27. versében, mikor pedig megérkeztek, és a gyülekezetet egybehívták, elbeszélik, mi nagy dolgokat cselekedett az Isten ővelük, és hogy a pogányoknak kaput nyitott a hitre. És ennek örülhetünk mi is, ugye? Mi nem a zsidó nép leszármazottai vagyunk, hanem a pogány magyar népnek utódjai. És nekünk is adatott a hit. Milyen jó ezt tudni. Nem kell elkárhozni, hanem elhiszem azt, hogy értem volt a kereszt a Golgotán. Értem volt az áldozat, és bűneim terhét el tudja venni a feláldozott Jézus. Az Úr Jézus Krisztus el tudja venni. Egy néhány dolgot szeretnék említeni a József életéből. Istennek célja volt József életével. Egyiptomba kerülésüknél például megmentette a családja életét. Tudjuk azt, hogy milyen körülmények közt került el Egyiptomba. Elfogyott a búza, a gabona, és mert Józsefet oda engedte a sors, mondjam azt, hát nem, oda engedte Isten, megmenekült a család élete. Egy másik szempont, hogy megőrizte testvéreit a kanaani népekkel való összekeveredéstől. Tehát Izrael népét mondhatjuk azt, hogy megőrizte abban az esetben, abban a helyzetben, akkor nem történt ez meg, a kanaani népekkel nem keveredtek össze. Mert jöttek ugye József után, költözött a család. Bemutatja József az Úr Jézus életét. Ha lépésről lépésre megnézzük az ő életét, az eseményeket, akkor nagyon sok esetben hasonlít az Úr Jézus életére. Például az, hogy nyílt volt az apjával szemben. Elmondott minden dolgot, azt, amit tapasztalt testvérével kapcsolatosan, nyílt volt, nem takargatta el. Tudjuk, az Úr Jézus is nyílt volt az atyával. Akkor, amikor imádkozott, akkor, amikor fohászkodott, és minden lépésében úgy tett, hogy az atya neve dicsőjön meg. Kész volt minden útvállalásra József és az Úr Jézus is. Vállalt azt a kellemetlen helyzetet, hogy menjen el a testvéréhez, akik nem szerették őt. Vállalta, és ugyanígy vállalta az Úr Jézus azt az utat, a golgotai utat, megtett, értünk. Milyen jó lenne az, hogyha alázatban tudnánk szolgálni, és nem önmagunkat dicsőítenénk, hanem meg tudnánk alázkodni. Úgy a szolgálatban, mint a hétköznapi életben. Igen mondani Jézusnak, és nemet a bűnnek. Ezt meg tudta tenni József. Nemet mondott a bűnnek, akkor, amikor nagy lehetőségek ajánlkoztak, adottak volna. Nemet mondott a csábításnak, és az Úr Jézus is nemet mondott. Akkor, amikor megmutatta neki a sátán, nézd, ezt mind neked adom, csak borulj le, imádj engem. Nem tette. Jó lenne, ha ez intő példa lenne, és tanulság számunkra. Amen. Kérjük az énekar szolgálatát, és aztán Olá Mirjámot és Szerodai Rút szolgálatát kérjük.
Most nincs a Csak így. Ha éjszaka vesz körül és sötétség, s nem látsz utat a pusztaságon át, valaki ott van veled, és vezérel hűségesen, átszegzett kezével. Ne félj, csak higgy, neki gondja van rád. Bízhatsz benne, miért csüggednél, remegnél? Engedj neki, ha próbál, tisztogat, ismer. Elmondhatsz mindent, érti, hallja. Ha elfáradtál, hordoz erős karja. Ne félj, csak higgy, és vesd rá gondodat. Veled az Úr a szenvedés tüzében, s ahogy az ötvös perceket figyel, hű tekintete őrködik feletted. Drága aranya a tűzben el nem veszhet. Ne félj, csak higgy, idején kiemel.
Nem vagyok a szavak embere, nem is szeretek központban állni, nem szeretek kiállni sok ember elé, kevés elé sem. De megkértek, hogy vállaljam el ezt a szolgálatot, és megpróbálom egy pár szóban elmondani, hogy mit is értettem meg, mit jelentett számomra ez a két igevers, amit felolvastunk az elején. Ami úgy kitűnt nekem ebből a két igeversből, két fontos dolog. Az egyik a Jákob, a másik a József életéből az, hogy Jákob élete végén megáldotta a fiait, és imádkozott József fiait, és imádkozott értük. József életéből meg az, hogy élete végén gondolt Izrael fiainak kivonulására. Ezek mind olyan szép és dicséretes gondolatok, és ki nem szeretné, hogy ilyen helyzetben legyen, hogy élete végén áldást mondjon, áldás legyen mások számára, és a Kánaára gondoljon. A mennyéjekkel legyen elfoglalva. De úgy, ahogy a József életében is látjuk, hogy nem utolsó pillanatban dőlt ez el, hanem már ifjú korától kereste Istent, és neki engedelmeskedett, és megpróbált mindenben, minden helyzetben Istenre figyelni, és ez szerint élni. Ez határozta meg az élete végét is. Akkor, amikor már át kellett menjen az örökké valóságban, akkor már oda tudott koncentrálni a Kánaára, a kivonulásra. És ez váltotta ki Jákob életéből is azt, hogy áldás lehetett. Áldást tudott mondani az utódaira. Szeretnék én is ilyen áldott életű ember lenni, és áldást árasztani mások fele. Éppen ezért szeretném, hogyha a mindennapokban, a hétköznapokban is tudnék Istenre figyelni. Nem mindig megy ez, de megpróbálom, és kérem Isten segítségét ebben. az áldás, valahol olvastam, hogy nem mindig a mi értelmünk szerinti jó dolog. Ez belülről fakad, és Isten tudja megadni mindenkinek ezt személyre szabottan. És valaki elmondott egy történetet arról az áldásról, amit ő kapott Istentől, ezt szeretném befejezésül felolvasni. Megkértem Istent, hogy vegye el a büszkeségemet, de ő azt mondta, nem. Azt mondta, hogy a büszkeségem nem ő veszi el, hanem nekem kell feladnom azt. Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet, de ő azt mondta, nem. Azt mondta, hogy a türelem a megpróbáltatás mellékterméke. Nem kapni, megszerezni kell. Kértem Istent, hogy kíméljen meg a fájdalomtól, de ő azt mondta, nem. A szenvedés eltávolít a világ dolgaitól, és közelebb visz hozzá. Kértem Istent, hogy adjon lelki fejlődést, de ő azt mondta, nem. Azt mondta, hogy a fejlődés az én dolgom, de hajlandó megmetszeni, hogy gyümölcsöt hozzak. Kértem Istent, hogy segítsen másokat szeretni, úgy, ahogyan ő szeret engem. Erre azt felelte, látom, már kezded érteni. Kértem erőt, és Isten adott nehézségeket, amelyek erőssé tesznek. Kértem bölcsességet, és Isten adott problémákat, hogy megoldjam azokat. Kértem bátorságot, és Isten adott veszélyeket, hogy legyőzzem azokat. Kértem adjon szeretetet, és Isten adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk. Kértem kegyelmet, és Isten adott lehetőségeket. Semmit sem kaptam, amit akartam, és mégis megkaptam mindent, amire szükségem volt.
Kérjük a fúvózenekar szolgálatát, utána pedig most is testvérünk. Thank you.
A Ruth testvérnő szolgálatában azt jegyeztem meg, hogy amit Istennek kell elvégezni, azt ő megteszi, de az én dolgomat nem teszi meg. Azt én kell megtegyem. Ugyanezt az alapelvet látjuk az Úr Jézusnak munkálkodásánál is. Most a fiatalokat kérdem, mikor mondta az Úr Jézus azt, hogy töltsétek meg a kőveteket vízzel? A kánai mennyegzőkör mondta, hogy töltsétek meg a vedeket vízzel. Tehát a vízzel megtöltés a szolgák dolga volt, az ember dolga volt. Amikor ezt a verset megtaláltam, amely erről szól, akkor arra gondoltam, hogy a lélek adja, amint akarja az ajándékait. És hálát adtam azért a testvérnőjét, Dénes Zita testvérnőjét, Balta testvérnek a lányáért, akinek adott olyan képességet, ajándékot, hogy verset írjon. Az ő versét olvasom fel. Amikor a víz borrá változik, te áthatolhatatlan otthonba kővedel, csak töltsd magadba, azaz olvasd az igét, akkor is, ha benned minden ellenkezik, mert amikor Jézus ujjával megérint, el kell jönnie a döntő pillanatnak, amikor a víz borrá változik. Felszabadult energiák működni kezdenek, erőre kapnak az alélt erőtlenek, romba dönt szabályokat, elrendszereket, szétzúz ember által felállított törvényeket, amikor a víz borrá változik. Dermet lábakat életre kelt. Kezekről hullanak le durva birincsek, mélyen meghajolnak büszke homlokok, megnyílnak a vakon született szemek, amikor a víz borrá változik. Szilárd lesz, és vakmerő a hit, lecsendesednek viharzó tengerek, és meggyógyul a vérfolyásos asszony, és letisztulnak poklos sebhelyek, amikor a víz borrá változik. Örök igazság birtokosa lettél, azaz az igéjé. Merész lesz a bizonyságtétel Jézus mellett, élethe szóló lesz az elkötelezettség a hivatás mellett, amikor a víz borrá változik. Te áthatolhatatlan otthonba kővedel, csak töltsd magadba a vizet, olvasd az ígét, akkor is, ha benned minden ellenkezik. Mert amikor Jézus ujjával megérint, el kell jönnie a döntő pillanatnak, amikor a víz borrá változik. Thank you.
Szerdába egy kis újszülöttel gyarapodott a családunk, és a csíkszeredai gyülekezet és a lelki pásztor, a Szabó Szilárd és a kérdés felesége az Úr áldását, kegyelmét kívánják a testvérekre. És Barnis Tamás és felesége, ő is köszönti a testvéreket, és az Úr áldását kívánják erre az évre. Hát ők ott vannak, jól vannak, mentek mint haza, és bekapcsolódhat jól a gyülekezeti alkalmakba, és jól érzik magukat. Aztán még azt is szeretném elmondani, hogy nem igen volt ebben az évben alkalmam még arra, hogy szolgáljak, de mindig nagy kérdés előttem, amikor évet váltunk, hogy vajon mi is az Úr akarata és üzenete számomra erre az évre. Hát soha nem marad el az Úr kijelentése, úgy, ahogy nem maradt el ebbe az évbe is. Kissé megdöbbentett, és hát úgy meggondolkoztatott, hogy mi az, amit az Úr kér és elvár tőlem. És olyan igét kaptam, hogy a gonosz jóval győzd meg, és a másik pedig az, hogy szeretetet szolgáljak. Elgondolkoztam ezen, hogy a gonosz jóval győzd meg. Hát jó, ez egy olyan általános igazság. De nagyon feltette bennem, és rámutatott az Úr arra, hogy mennyi minden van még bennem, ami nem jónak, hanem inkább gonosznak mondható. És olyan hamar előbújik ez, és azt kéri az Úr, hogy ezt jóval győzzem meg. És valóban minden napnak megvan a maga harca, és ezeket az indulatokat, gondolatokat minden nap kell győzködjük magunkban, és kell az Úrtól erőt kérjük hozzá, hogy győzhessünk. A másik, ami megint nagyon aktuális, ezért meg olyan úgy csodáltam az Urat, hogy milyen napra készen és aktuális dolgokat tud mondani nekünk, hogy szeretettel szolgáljatok egymásnak. Hát most mi az életkorunknál fogva ezt érjük, hogy kell szolgáljunk egymásnak. Mert ha az egyik erősebb, akkor a gyengébbnek kell szolgálni. És nagyon, nagyon megdöbbentem azon, hogy hányszor ebbe a szolgálatba kudarcot vallok és vallanék, ha nem lennék az Úr gyermeke. Olyan könnyű akkor szeretni, meg azt szeretni, aki mindent jól tesz, meg mindent a kedvünk szerint tesz, meg mindent úgy tesz, ahogy kell. De nehezebb akkor szeretni, amikor az ellenkezője van. És hányszor feltettem magamba azt, hogy na, és most hol van a szereteted? Most hogy tudsz szeretettel szolgálni? Hát ha így is van, ha ez van, akkor tudsz szeretettel szolgálni? Hát nekem nagyon jó volt erre az évre ez az üzenet. És kívánom a testvéreknek is, hogy vállaljuk és akarjuk valóban bármilyen helyzetben szeretettel szolgálni, mert ez van az Úrtól megáldva, és ezt várja el tőlünk. Thank you.
amikor nincs tovább, egy darabig eljut a láb is, de gyilkos ingoványhoz ér, félelmes szakadékhoz ér, zúgó folyam partjához ér, és akkor nincs tovább. Egy darabig elvisz a szív is, utat lel ingoványon át, lélekvesztőt a folyamon, aztán elér oda, ahol a szívnek sincs tovább. És ha már a szív sem lel utat át, gyilkos ingoványokon, folyamon, sellőn, tengeren, a hiten a sor, és mégis van tovább. A hit elvisz a célig, megfáradottnak enyhet ad, és vészen át, és poklon át, oda, az Istenig ragad, és akkor nincs tovább. Nincs tovább, mert vége az útnak, és nincs tovább a küszködés, és nincs tovább a fájdalom, csak az élet, csak az öröm, a béke van tovább.
Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntünk, akik itt vagyunk most, és úgy döntöttek, hogy ezt a délutánt itt az Úr házában töltjük, és közösséget gyakorlunk, és meghallgatjuk Isten drága igéjét. Hiszem, hogy már eddig is éreztünk valamit abból, hogy az Úr foglalkozik velünk, és a szívem vágya az, hogy továbbra is tapasztaljuk meg, hogy Isten itt van jelen köztünk, és foglalkozik velünk. Most az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, és ezután pedig Isten igéből fogok szólni.
Jézusomnak neve, oly szép és olyan csodás, mint testhajnali csillag, vagy illatos virág. Ő a szabadulás, csak
alkalommal egy riportel a városba járt, és egy nagy építkezésnél megállt, és volt egy olyan gondolata, hogy egy kicsit álljon szóba azokkal az emberekkel, akik ott azon az építkezésen dolgoztak. És gondolta, hogy megkérdez egy néhány embert, hogy mit csinálnak, mi az ő feladatuk, mi az ő munkájuk ott. És oda ment az egyik ember, ez az első embert, megszólította és kérdezte, hogy te mit csinálsz itt, mi a te munkád itt? És hát az ember porosan, izzadtan, és úgy elég ingerülten odafordult hozzá, és azt mondja, hogy hát nem látod, csiszolom a köveket. Oda ment egy másik emberhez, és kérdezte, hogy te mit dolgozol itt? Azt mondja, hogy hát én jelenleg ezen az építkezésen dolgozok, itt keresem meg a kegyeremet, és ebből próbálom valahogy eltartani a családomat. Oda ment egy harmadik munkáshoz is, és kérdezte, hogy te mit csinálsz ezen az építkezésen? És az ránézett, és azt mondta, hogy én egy templom építésébe veszek most részt, Isten dicsőségére. Hát háromféle ember, és háromféle viszonyulás. És lehet, testvérek, hogy úgy vagyunk az élettel, vagy éppen a hívő élettel is, hogy hasonlítunk egyik másik emberhez, vagy azokhoz a válaszokhoz, amit ezek az emberek adtak. Lehet, hogy jelenleg olyan állapotban vagyunk, hogy csak a port látjuk, csak a zűrzavart látjuk, csak az összevisszaságot, csak a gyötrelmet látjuk, és nem látjuk azt, hogy Isten munkálkodik. Vagy lehet úgy, ahogy a második ember mondta, hogy hát most itt vagyok, de igazából lehetnék máshol is. És egy ilyen közömbös hozzáállás. De hiszem, hogy vagyunk itt ma délután olyanok is, akik nem csak a port látjuk, vagy az összevisszaságot látjuk, hanem Isten kibontakozó munkáját az életünkben is, és körülöttünk is. És ez a zsidókhoz írt levél 11. rész is ilyen, hogy versről-versről haladva egyre jobban összeáll a kép, és amíg tovább fogunk foglalkozni a következő hetekben is, ezzel a résszel, ahol a hithősök vannak felsorolva, egyre inkább meglátjuk azt, hogy mennyire dicsőségesen bontakozik ki Isten terve. És azok az emberek, akik hithősökké váltak, azok is nagyon sok mindennel találkoztak az életük során, és fogok erről mindjárt a következő percekben beszélni. De hadd legyen az, és ez az imádságom, hogy az én számomra is adja meg az Úr, és minden jelenlevő számára, hogy az Úr nyissa meg a szemünket, és tudjunk rácsodálkozni ma délután Isten csodálatos tervére. Mert ő valami csodálatos dolgot készített a mi számunkra. A Mózes első könyvének 50 része van, és nagyon világosan ketté lehet osztani ezt a könyvet. Az első 11. részben 4 fő esemény van, és a 12-től az 50. részig pedig 4 olyan személy, akikkel hangsúlyosan foglalkozik a Szentírás. A 4 fő esemény a teremtés, a bűnbeesés, az özönvíz és a Bábel tornyának a megépítése. Aztán a 12. résztől arra felé aztán Isten beindít egy tervet. Mondhatni, hogy beindít egy projektet, és erre egy családot választott ki, és tulajdonképpen ez a 4 személy, akivel foglalkozik a Mózes első könyve 12. részétől egész az 50-ig, Ábrahám, Izsák, Jákob és József. Ennek a 4 férfinek az életével elég részletesen foglalkozik a Szentírás, és bepillantást enged, mondhatni, olyan dolgokba is, amit lehet, hogy mi nem írtunk volna le. De Isten az ő bölcsességéből úgy döntött, hogy ne csak a szép és a jó dolgokat örökítse meg az ő szolgáiról és az ő kiválasztottairól, hanem a gyengeségeiket is, a hibáikat, a bűneiket is, de nem azért, hogy mi is ugyanúgy csináljuk, és ugyanazokon menjünk keresztül, mert ugye Ábrahámnak is voltak hibái, Izsáknak is, Jákobnak is, De nem azért írattak meg, hogy nekünk azon mind végig kell menni, hogy legyünk olyanok, mint ők. Mert sok mindent ugye elkerülhettek volna ők is, és erről szeretnék még egy néhány szót, de főképpen az ő hitükről. És most délután ugye két személy áll előttünk az igéből, Jákob és Józsefnek a személye, és ahogy Isten a régmúltban is eseményeken és személyeken keresztül mutatta be az ő csodálatos tervét, hát napjainkban is így tesz Isten, és jó dolog az, hogy rácsodálkozzunk, vagy elmélkedjünk, vagy elámuljunk, vagy éppen megdöbbenjünk azon, hogy Isten hogyan munkálkodott, és milyen szépen bontakoztatta ki az ő tervét, de testvérek, ne maradjunk csak ennél, ne maradjunk csak a csodálatnál, hanem ahogy Pál apostol biztatja az ő szolgatársát, meg bennünket is, akik olvassuk ezeket, hogy mi is harcoljuk meg a hitnek a szép harcát. És Istennek az a terve és az az akarata, hogy mi is hithősökké váljunk a magunk helyén. És ha mi nem is kerülünk be esetleg egy nagy enciklopédiába, és nem örökítik meg a nevünket, hogy ez és ez az ember is hithőssé vált, de a mi nevünk ott lehet az életkönyvébe. És ez mindennél többet ér. Minden díszes kötésű könyvnél, minden elismerésnél többet ér az, hogy ha valakinek a neve bekerül az életkönyvébe. Ha Isten nyilvántartásába bekerül, és majd amikor az utolsó ítéletkor könyvek fognak megnyitatni, akkor a mi nevünket is az Úr fogja kiáltani, ahogy az egyik énekbe énekeljük. Ha majd az Úr nevem kiáltja. Elgondolkodtam azon, hogy hát kik válhatnak, vagy kikből lehetnek hithősök. És hát a hittel kapcsolatban nem úgy van, mint a tehetséggel. Egy néhány évvel ezelőtt, talán 10 éve is van már annak, hogy Debrecenben jártam, azt hiszem még több, mint 10 év, és a Déri Múzeumban megnézhettem a Munkácsi trilógiát. Gondolom, hogy többen látták ezt a festményt, az Úr Jézusról és az ő szenvedéséről szóló festményeket. És bár nem vagyok én műértő, és nem értek annyira mélyen a festészethez, de egy dolog biztos, hogy én akármennyit próbálnám gyakorolni a festészetet, soha nem tudnák olyat festeni, mint Munkácsi. És lehet, hogy a legtöbben így vagyunk vele. Nagyon gyenge utánzatot tudnánk csak készíteni. Vagy lehet így vagyunk a zene területén is. Vannak emberek vagy testvérek, ami közösségeinken belül is, hogy csodálatos énekhanggal áldotta meg őket az Úr. Még CD-ket is kiadhatnak, és felvételeket is. Csodálatos tehetséggel áldotta meg őket az Úr. De nem mindannyian részesültünk ebben. Egyikünk másikunknak elég gyenge a zenei hallásunk. De ez nem üdvösség kérdése. Viszont a hitet bárki megkaphatja. És hithős bárki lehet. Bár a Biblia azt mondja, hogy nem mindenki a hit, és nem mindenki kapja meg a hitet, de nem azért, ez alatt nem azt kell érteni, hogy Isten nem akarja adni a hitet, vagy Isten kiválasztott valakiket, hogy nektek adok hitet, nektek pedig nem adok hitet, hanem akikről azt mondja az ige, hogy nem mindenki a hit, azok, akik visszautasítják Isten kinyújtott kezét, azok persze, hogy nem kaphatják meg a hitet, mert a hit Isten ajándéka, és a hitet csak is alázattal lehet átvenni. Csak is ezeknek az embereknek adhatja az Úr. Egy néhány dolgot szeretnék, tehát erről a két személyről, akik most ebben a fókuszban, az ige fókuszában vannak, először Jákob életútjáról. Egy nagyon gazdag életút a Jákob életútja, és azon is elgondolkodtam, testvérek, hogy ebből a gazdag életútból, amit annyira bőven és annyira részletesen örökített meg Mózes első könyvében a Szentíró, hogy miért éppen ezt a momentumot ragadta ki a zsidókhoz írt levél írója. Mert lehet, hogy azt is lehetett volna írni, hogy hitáltal volt ott Jákob, ahol az égig élő, érő létrát látta. És csodálatos isteni kijelentésben volt része. De nem ezt írták róla, hanem azt írták róla, hogy hitáltal áldotta meg József fiait, és botja végére hajolva imádkozott. Ez egy kép Jákobról, élete végén egy vándor a cél előtt. És úgy hiszem, hogy ez a testhelyzet is sok mindent elárul, az, hogy meghajolva imádkozik Jákob. Hát ahogy Jákob életét ismerjük, vagy tanulmányozzuk, vagy átolvassuk a róla szóló leírást, hát úgy hiszem, hogy sem a meghajlás és sem az imádkozás nem volt jellemző erre az emberre. Főleg fiatal korában, de aztán ez elég sokáig végig kísérte, hát a vagyonszerzés és a hatalomvágy volt rá leginkább a jellemző. A neve is azt jelentette, hogy csaló, és hát aki vele üzletelt, annak nem lehettek valami kellemes emlékei, mert úgy tudott üzletelni, majd ezt látjuk Lábán esetében is, akivel az Úr összehozta, egyenlő fajsúlyú emberek voltak ezek. És ahogy olvastam Isten igét és tanulmányoztam, hát igazából egyetlen imádság van csak feljegyezve, amit Jákob elmondott. Bár tett ő fogadalmakat, és van is utalás arra, hogy mégis milyen kapcsolatban volt ő az Úrral, de egyetlen imádság van csak feljegyezve, amikor Jákob imádkozik. Melyik ez az imádság, testvérek? Tessék? Valóban a Jabbók révén. És olyan helyzetbe került Jákob, amikor az ige azt mondja, hogy teljesen egyedül maradt. Családja nem volt vele, szolgái nem voltak vele, és egy olyan lelki állapotba, egy olyan szellemi állapotba került, hogy úgy érezte, hogy ha valaki most nem segít rajta, akkor vége mindennek. Olyan szorult helyzetbe került, sehol már nem látott kiutat. És ez az ember, aki annyi élethelyzetben, nagyon talpra esetten tudott viselkedni. Ki tudta vágni magát, jó üzleteket tudott kötni. Most mégse látott semmi kiutat, de Istennél mégis kereste a megoldást ebben a szorult helyzetben. És az imádsága valahogy úgy hangzott, ebbe csúcsosodott ki, hogy szabadíts meg engem a testvérem Ézsaúnak a kezéből. Ezért imádkozott. Végeztek egy ilyen kutatást az iker testvérekkel kapcsolatosan. És azt állapították meg, hogy az iker testvérek nek a gondolkodása és az érzelem világa nagyon közel áll egymáshoz. És már az, hogyha ritkán találkoznak egymással, már egy bizonyos érzelmi hátrányt jelent mind a kettőre. És szükségük van arra, hogy találkozzanak, és együtt legyenek, és beszélgessenek, és megosszák azt, ami foglalkoztatja őket. Jákob egy olyan lelki állapotba került, hogy nem csak, hogy nem találkozott az iker testvérével, de egy nagy gyűlölet volt a szívében, illetve az iker testvére szívébe, ami tulajdonképpen Jákob okozott. És nem volt elég az, hogy nem találkozhattak, de hogy ilyen lelki állapotba váltak el egymástól. És ez alatt a szellemi teher és ez alatt a szellemi súly alatt mondta el aztán Jákob ezt az imádságot. De szeretnék még az életének a korábbi szakaszából megemlíteni egy néhány dolgot. Tehát ez az egyetlen imádság, de ő tett még bizonyos fogadalmakat. Isten legelőször neki Bételben jelent meg, amikor ugye el kellett hagyni a szülői házat, és akkor volt része abban az isteni kijelentésben, amikor ugye meglátta azt az égig élő létrát is, Isten megígérte neki, hogy én veled leszek bárhol mész, és ezen a helyen, ahol te most feküdtél és aludtál, ezt neked adom, és a te leszármazottaidnak. És megáldnak benned a fölnek minden nemzetségei. És akkor Jákob tett egy fogadalmat. És valahogy úgy hangzott ez a fogadalom, hogy Uram, ha engem megőrzöl, hogyha kenyeret adsz, ha ruhát adsz, és ha majd vissza is hozol engem erre a földre, akkor te leszel az én Istenem. Igen, ám csak úgy néz ki a következő részben, és hadd mondjam azt, hogy a következő évben, vagy mondjam úgy, hogy a következő évtizedekben, hogy Jákob nem nagyon vette komolyan ezt a fogadalmat. És hadd mondjam itt azt el, hogy nagyon sok ember van így, és szeretném ezt egy kicsit közelebb hozni, testvérek, hogy mi is részesülünk bizonyos kijelentésben és átélésben, és hadd mondjam azt, hogy a megtérés is egy ilyen átélés Istennel. Amikor Isten megjelenik nekünk személyesen, amikor érezzük azt, hogy a szívünkhöz nagyon közel jött az Úr, amikor egész közelről megérintette a szívünket, és ugye akkor megfogalmazódik bennünk egy szent cél, hogy Uram, köszönöm, hogy megmutattad a bűneimet. Köszönöm azt, hogy megmutattad, hogy milyen dicsőséges megváltón vagy. És én most már egész életemre téged akarlak követni. Aztán ahogy telik az idő, kiderül az, hogy mennyire komolyan gondoltuk ezt a dolgot. És mi aztán a megtérés után is tovább imádkozunk. Napról napra elmondjuk azt, hogy Uram, kérlek, hogy adj kenyeret, ahogy Jákob mondta, meg Uram, kérlek, adj ruhát, meg kérlek, segíts meg kérlek, áldj meg kérlek, őrizd meg, hogyha utazok a kocsival. Sok mindent kérünk az Úrtól. És ez nem baj. Ez nem bűn, hogyha kérjük az Úr védelmét, és hogyha rábízzuk magunkat Isten gondviselésére. Csak Isten sokkal többet akar nekünk adni, testvérek, ahhoz, hogy hithősökké váljunk. Sokkal többet akar adni, mint oltalmat, mint kenyeret, mint ruhát. Sokkal, de sokkal többet akar nekünk adni Isten. Mert ő sokkal gazdagabb, és egy sokkal csodálatosabb tervet készített a mi számunkra. De ahhoz, hogy Isten beválthassa ezt az ígéretet, amit Jákobnak ígért, és amit nekünk is ígért, amikor megtértünk és átadtuk neki az életünket, ahhoz a Jákob szívének is gyökeresen meg kellett változnia. Jákob még akkor nem látott bele Isten csodálatos tervébe. És hadd legyen ez egy kérdés, testvérek, hogy vajon kibontakozhatott-e már Isten terve az én életemben? Vagy megmaradtam csak azon a szinten, hogy Isten rendelje ki a szükséges dolgokat, és majd én a többit megoldom. Sajnos, hogy nagyon sok hívő ember csak ezen a szinten marad a megtérése után. Nem látszik az életében az, hogy Isten terve kibontakozik. Nem látszik az életében az, hogy Isten használhatja őt. Hogy Isten áldássá tehető a környezetében. Hát hadd legyen ez egy tanulság a számunkra, Jákob életét nézve, hogy Isten tovább akar minket vezetni, ahhoz, hogy hithősökké váljunk. Ahogy a Jákob életében látjuk, egy nagyon zavaros időszak következik, és tudjuk azt az igéből, hogy ez 20 évet vesz fel az ő életéből. Egy elég zavaros házasságba megy bele, tudjuk az apósával, Lábánnal kapcsolatosan. És azt látjuk, mint ez a két ember csak arra törekedne, hogy egyik hogy játssza ki a másikat, és megaláztatások sorozata kezdődött 20 éven keresztül Jákob számára. Végül aztán az Úr megáldja, mert Jákob kiválasztotja. De ugye egy kérdés bennem, testvérek, hogy valóban ezt a 20 évet így kellett végigélni? Én hiszem azt, hogyha Jákob jobban odafigyelt volna az Úrra, és jobban imádsággal rábízta volna a házasságát is, és a munkáját is, a munkaszerződését is, mert itt három munkaszerződésről is szó van ebben a részben, akkor sok mindent elkerülhetett volna. Nem azért mondom el ezeket, testvérek, hogy ítéletet mondjunk Jákob fölött. Mert akkor annyi volt neki a világossága. Nem dönthetett másképpen. De ha jobban ragaszkodott volna az Úrhoz. És ugye az elmúlt hetekben foglalkoztunk emberekkel, akikről az van megírva, hogy Istennel jártak. Istennel élték az életüket. És olyan szorosan követték az Urat, és annyira rá tudták bízni az életüket, hogy Isten csodálatosan megáltatta. És nem kellett ilyen nagy kitérőket és ilyen sok zűrzavaron keresztül menni. Aztán végül az Úr jóra fordította, de hadd legyen ez egy tanulság a számunkra, hogy amit nem harcolunk meg imában, amit nem harcolunk meg az Úr előtt, és ami nincsen Isten vezetése, azzal együtt nagyon sok gyötrelem jár. És őrizzen meg az Úr bennünket ezektől az utaktól. Hadd bízzuk rá az életünket hittel, imádsággal, nyitott szívvel egészen az Úr vezetésére. Végül Jákob idős korában azt mondja, és tulajdonképpen az áldásának ez a része, amit olvasunk, hogy az angyal, aki megtartott engem, áldja meg a fiaimat is, mert még nagy jövő vár rájuk. Aztán szeretnék még József életéből is egy néhány dolgot elmondani, hogy ő vajon hogyan is vált hithőssé, hogyan formálatta ki az Úr az ő életében azt, hogy az ő neve is belekerült a hithősök sorában. Az ő életét se kerülték el a próbák, a próbatételek. És úgy látjuk, hogy az ő jelleme sokkal tisztább volt azért, mint az édesapjáé. Szinte mondhatjuk, mintha nem is a Jákob fia lett volna. Sokkal tisztább, egyenesebb, őszintébb. De mégis azt megláthatjuk, és hiszem azt, hogy az Úr Jákobot is használta abban, hogy József ilyen élő hithez jutott. Az igen nem részletezi, bár jó lenne tudni erről is, de Isten úgy látta jónak, hogy ez ne legyen benne a Bibliában. Jó lenne arról is tudni, hogy József hogyan is jutott erre az élő hitre, vagy hogyan élte meg a kísértéseit, hogyan harcolt a kísértések ellen. De az, ami nagyon figyelemre méltó, hogy róla többször is feljegyzi az ige azt, hogy az Úr Józseffel volt. Az Úr ott volt mellette, ott volt vele. És azt mondja az ige, hogy bármit tett, bármibe belefogott, az Úr megáldotta. Mert az Úr Józseffel volt. Nagy tanulság ez is, testvérek, hogy teljesen bízzuk rá az életünket az Úrra. Mert ő tudja azt, hogy mi az, ami a legjobb nekünk. Mi az, amin Isten áldása van, és ami által Isten csodálatos terve kibontakozhat az egyéni életünkben is, meg a családi életünkön keresztül is. József életéből azt látjuk, hogy az ellenség minden támadása meghiúsult. Tehát nem jutott célhoz. Bárhogyan próbálta is az ellenség kikezdeni az ő életét, valahogy nem jutott célhoz az ellenségnek a támadása. És csupán egy néhány dolgot röviden itt szeretnék még megemlíteni. És valahogy ezt úgy fogalmaztam meg, hogy sokféle kísértés érte Józsefet ott az idegenben. És én a leginkább József életében azt csodálom, hogy milyen tartása volt ennek a fiatalembernek. Majdnem 100 évet töltött Egyiptom földjén. Még 20 éves sem volt, amikor Egyiptomba került. És 110 éves korában halt meg. És Egyiptomnak a szellemisége, a környezet, az a pogány, bálványimádó élet nem tudta kikezdeni a hitét. És csodálom az ő erkölcsi tisztaságát. Mi is egy olyan társadalomban élünk, amikor nagyon kell vigyázunk, testvérek, a szemünkre, az érzelmeinkre, és különösen fiataljaink vannak ennek kitéve, de mindannyiunkat kísért az ördög. Az erkölcsi tisztaság. Aztán csodálom azt az ő életében, hogy nem szédítette meg a hatalom. Az ő életpályája egyre inkább emelkedett, növekedett. De amikor a legnagyobb hatalomra került, akkor is tudott Istennek egy alázatos szolgája maradni. Aztán azt is csodálom, és ez is egy hithőshöz méltó viselkedés, hogy nem torolta meg a sérelmeket. Ott voltak a kezében a testvéreinek az élete. Ott volt, és azt tehette volna velük, amit akart. Egy szóra végezhetett volna velük, de bemutatta azt a csodálatos szeretetet, megbocsátást, elnézést, és annyira csodálom ezt, hogy semmit sérelmet nem számított fel. Aztán az is nagyon szép az igében, hogy édesapjával milyen gyöngéden és milyen szeretettel bánt. Van mit tanulnunk tőle. Szüleinkkel kapcsolatban, rokonainkkal kapcsolatban, vajon hogyan viszonyulunk hozzájuk? Van mit tanuljunk tőle. Aztán ő több álmot is látott az életében. Fiatal korában is, aztán ezt a nevet is ragasztották rá, hogy álomlátó. De úgy hiszem, hogy a legcsodálatosabb álma az volt, amikor Izrael népével kapcsolatosan és Izrael népének a jövőjével kapcsolatosan adott neki az Úr kijelentést. És ezzel a gondolattal szeretném befejezni, hogy több mint 400 év múlva valósult meg ez az álom. Mert Izrael népe még körülbelül 400 évet töltött egyiptomi fogságban, és csak utána jött el a szabadulásnak az időszaka. De Egyiptom minden csillogása, Egyiptomnak minden kísértése nem tudta az emlékezetéből kitörölni azt az álmot és azt a látást, amit Isten adott neki. És József tudta azt, hogy Egyiptom nem az igazi. Nem az én igazi hazám. Egyiptom csak egy átmenet. Ez csak egy közjáték, de az igazi, a Kánaán földje, az ígéret földje. És neki hatalmába lett volna akár egy uralkodó házat alapítani, hatalmába lett volna egy hatalmas piramist építeni, egy óriási emlékoszlopot, úgy, ahogy megtették a fáraók. Még ma is ott lehetne Egyiptom földén egy róla elnevezett piramis. De József azt mondta, nem, nekem nem kell. Ez nem az én utam. Én nem oda tartozom. És bármit is adott neki az Úr az élete során, bármilyen magasra is jutott, az emlékezetéből soha nem törlődött ki az. És ezt tartja a leginkább kiemelkedőnek Isten igéje a József életéből. Hitáltal emlékezett meg élete végén József az Izrael fiainak kimeneteléről és az ő tetemeiről rendelkezett. Testvérek, úgy elgondolkodtam azon, hogy vajon mennyire valósult meg Isten terve a mi életünkben. Ezek az emberek hithősökké váltak, és elnyerték az ígéretet. És bár sok mindenen keresztül kellett menniük, sok mindent át kellett élniük, de Isten elkészítette őket arra a dicsőséges országra. Hadd gondolkozzunk el azon most, testvérek, és elmékedjünk azon, hogy mi meddig jutottunk el a lelki életben. Vajon elmondható-e rólunk is az, vagy példát vehetnek-e a mi hitünkről, és ahogy megéljük az Úrral való kapcsolatot, példát vehetnek-e a körülöttünk élő emberek? Adja meg az Úr, hogy aki elkezdte bennünk a munkát, az fejezze is be az Úr Jézus napjára. Amen.
Thank you.
Mennyei atyánk, magasztalunk téged, hogy foglalkoztál velünk ezen az egész napon. És urunk, köszönjük, hogy ezen a délutánon betekinthettünk a mennyei világ arckép csarnokába. És urunk, köszönjük ennek a két bibliai személynek is az életpéldáját. Urunk, köszönjük, hogy kijelentetted a te igédből, hogy nagyon szereted az Anyaszent Egyházat, a gyülekezetet. És az a te célod, hogy szeplő és sömörgözés nélkül állíts majd bennünket az Atya elé. Urunk, köszönjük, hogy hitet adtál, és köszönjük, hogy ezt a hitet még jobban erősíteni akarod, és még példásabbá akarod tenni mindannyiunk hitét, a mindennapokban is. Urunk, segíts meg bennünket, és ha megengedsz olyan eseményeket, vagy dolgokat, vagy átéléseket, ahol próbára van téve a mi hitünk, Uram, segíts, nálad keressünk, és nálad találjunk megoldást. És kérünk, hogy áld meg a következő napokat is a számunkra. Uram, kérünk arra, hogy a kísértésekben tudjunk kitartani melletted, és lássuk a dicsőséget, ahova vársz mindannyiunkat, és ahogy József is előre tudott tekinteni, és Jákob is, az ígéret földjére. Urunk, a mi szemeink előtt is hadd legyen ott a mennyei hon, ahova igyekszünk, és ahova vágyik a mi szívünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és folytatod tovább is drága munkádat az életünkbe. Amen.